Folytatódik a nap vendége, dr. Fodor Eszterrel beszélgettünk a szankciók kutatása, kutatásfejlesztés és tulajdonképpen az egészségügyre gyakorolt hatásáról. Arról beszéltünk a műsor első felében, hogy a brüsszeli szankciók azért megakadályozhatják az orosz kutatóknak a szereplését a különböző tudományos lapokban, és hogy ez közvetve vagy közvetlenül hatást gyakorolhat az európai orvostudományra és kutatásra, kutatásfejlesztés és innovációra. Ide kanyarodnék vissza. Rövid távon kimutatható lehet ez a probléma, amiről most beszélünk, hozzátéve természetesen, hogy én most nem feltétlenül akarok a szankciók ellen vagy mellett beszélni, hanem inkább a hatásait próbálom megfejteni, hogy mit okozhat például ezen a kevéssé ismert területen.
Ugye a témáink közé tartozik is az első mondata, hogy szankciók hatása az egészségügyre. Engedjen meg, hogy egy pillanatra csak ide még visszakanyarodjunk, illetve érintsük ezt a témát. Magyarországon a kórházak működésére is abszolút érzékelhető hatása lesz, illetve van a szankcióknak, hiszen ugye Brüsszel megígérte, hogy nem fog olyan szankciókat bevezetni Oroszország ellen, ami bármely energiaellátást akadályozza, gátolja, vagy problémát okoz. Ennek ellenére pontosan tudjuk ugye a szankciókat, például az áram, illetve a gázellátással kapcsolatban. Ezek a szankciók érezhetően meg fogják viselni egy-egy adott kórháznak a költségvetését, ameddig még van elegendő gázmennyiség. Magyarország külügyminisztériuma, illetve a külügyi politika nagyon ambiciózus az ügyben, hogy megfelelő gázellátást szerezzen Magyarországnak, de én azt gondolom, hogy ezért elvileg, legalábbis a mai világban már nem kéne küzdeni azért, hogy megfelelő hőmérsékletet tudjunk elérni egy-egy egészségügyi intézményben. Még eddig egy egészségügyi intézmény büdzséjének egy bizonyos részét tette csak ki ugye a rezsiköltség. Ez a rezsiköltség, bárhogy nézzük, akár meg tízszereződik a mostani tél alatt, illetve ősz alatt. Tehát azt gondolom, hogy ennek a hatásáról is kell beszélni, és ezáltal egyértelművé válik, hiába nem szeretne az ember egy szankció mellett vagy ellen érvelni, hogy márpedig ezek a szankciók károsak lesznek a betegellátásra nézve is. És ezt nyilván nem Magyarországnak, hanem az Európai Uniónak köszönhetjük.
Na most azért ez a beszélgetés, hogy ez irányt messzire vezet, mert tulajdonképpen az egész ország működését veszélyezteti ez a elszabaduló energia ár és az energiapiac, tehát hogy nem csak műteni lesz nehéz, mert hogy magas lesz a gáz és a villanyszámla, tanítani is nehéz lesz, vagy akár otthoni munkavégzést elvállalni is nehéz lesz, mert akkor az otthoni munkavégzőknek kell fizetni a megemelkedett gáz, vagy éppen villanyszámlát, szóval ez egy nagyon tág problémakör, de hogyha visszakanyarodunk oda, ahonnan elindultunk, hogy a kutatást mennyire nehezíti meg, és hogy hosszú távon annak milyen hatása lehet Európára, és az európai kutatói piacra, akkor csak a legutolsó javasolt szankciós csomagot nézem, ott nagyon sok olyan termék kerül szankció alá, ami valószínű, ugye nem írják le, de valószínű, hogy például a kutatásban és az innovációban is komoly szerepet tölt be, mert a kémiai anyagok kivitelét is letiltották Oroszországba. Gondolom ez visszafelé is igaz. Számos orosz termék importját, szolgáltatások nyújtását orosz vállalatok és hatóságok számára. Tehát tulajdonképpen például ezen a területen megszűnt az élet, hogyha jól értelmezem, Oroszország és Európa között. És ez a kutatás biztos, hogy érinti. Biztos, hogy érinti?
Én úgy gondolom, hogy biztosan érinti. Én nyilván a kutatásnak csak egy kisebb szegmensét látom, ezért nem szeretnék a többi kutató nevében beszélni, de úgy gondolom, hogy vagy indirekt, vagy direkt módon a szankcióknak mindenféleképpen minden egyes kutatóra hatást fog gyakorolni az Európai Unión belül. Amerikában viszont nem, hiszen a kutatók teljesen jól megvannak a saját termékeikkel, tehát én azt gondolom, hogy Amerika nagyon gyorsan versenyhelyzetbe tud kerülni emiatt a szankciók miatt, kutatásfejlesztés és innováció területén. Továbbá nagyon-nagyon fontos azt is megemlíteni, ugye a versenyelőnnyel összefüggésben, hogy azért az Európai Unió, illetve Magyarország egy nagyon kicsi ország. Nagyon dinamikusan és gyorsan változnak a körülöttünk lévő események, történések, hiszen csak nézzünk rá a koronavírusra, hogy a járványhelyzetben nagyon gyorsan kellett reagálni, azonnal kellett reagálni. És nyilván Amerika könnyebben tud reagálni ezekre, hiszen egy nagyon nagy ország, rengeteg kutatóval, rengeteg területtel, és szinte minden anyagot nagyon gyorsan be tudnak szerezni, míg ezzel szemben Magyarország egy kicsi ország, viszont annál erősebb tudományos élettel, és meghatározó tudományos személyiségekkel, de nekünk azért küzdeni kell. Küzdeni kell, hogy minden anyag megfelelő időben beérkezzen. Azért Amerikából egy-egy anyagnak a rendelése volt, hogy fél évet kellett rá várjunk, még megrendeltük. Tehát azért ez nem olyan egyszerű itt Európában, és azt gondolom, hogy így, hogy megszűnt bizonyos orosz termékek kivitelének az engedélye, ezt az európai kutatótársadalom és tudományos társadalom fogja ennek a levét meginni.
Dr. Fodor Eszter a vendégünk, és ha már szóba került a koronavírus járvány, akkor, mint aki ezzel ugye foglalkozott, hadd kérdezzem meg, hogy most tőlem is kérdezik egyébként pont így, tehát lehet, hogy nem ilyen naív vagy álnaív kérdés lesz, hogy akkor most a koronavírus járványnak vége, az megszűnt, azt, mivel hogy jött egy nagyobb válság, ezt el lehet felejteni? Nincs újabb hullám?
Most egy ideig én azt gondolom, hogy mindig lesz újabb hullám. Nyilván azért már jött egy nagyobb válság, ettől függetlenül a koronavírus velünk marad. Abban viszont bízhatunk, hogy most már elértünk egy olyan nyájimmunitást, és a koronavírus is folyamatosan gyengül, hogy az oltások, illetve a betegségen átesettség megsegít minket, és kevesebb ember fog kórházba kerülni, kevésbé súlyos szövődménnyel. Ennek ellenére itt is megragadnám az alkalmat, hogy továbbá is azt a rizikócsoportot, a 65 év felettieket, akik komolyabb társbetegséggel rendelkeznek, nyilván ugyanúgy javasolt nekik évente egy emlékeztető oltást felvenni, hiszen sose tudhatjuk, hogy ez a vírus, ez hogy fog mutálódni. Értelemszerűen most az elmúlt időszakban nem beszéltünk annyit a koronavírusról, de ennek két oka van. Az egyik oka a válság, az, hogy gazdasági válságban Európában a szankciós politikának a hatásait próbálja mindenki a lehetőség szerint minimalizálni, ez az egyik része. A másik része, amiért nem beszélünk róla, hála jó Istennek, hogy nincsenek annyira súlyos esetek. Tehát jelen pillanatban azt látjuk, hogy a koronavírus az gyengült, egy kedvező mutáció van jelenleg, ami tulajdonképpen megfázásos tüneteket okoz, és 3-4 nap alatt elmúlik egy egészséges immunrendszernél, olyan betegeknél, olyan embereknél, akiknek nincs jelentősebb bármilyen immunszupresszív megbetegedésük. Nyilván nehéz helyzet lesz, mert most elkezd majd az influenza szezon is érződni mindenkin, tehát mindenki aggódni fog, hogy ez most koronavírus vagy influenza. Bízunk benne, hogy mind a kettőt már ugyanolyan könnyen át fogják tudni az emberek vészelni.
Tehát akkor tulajdonképpen most az oltás felvételét azt azoknak lehet javasolni, akik kockázati korcsoportban vagy kategóriába esnek, tehát másnak nem feltétlenül, mert teljesen ellentmondóak az információk erről. Az egyik miniszter azt mondja, hogy igen, a másik azt mondja, hogy nem. Mi ebben mondjuk az orvosi álláspont, vagy akkor az önorvosi álláspont, inkább így kérdezem.
Igen, ez így egy relevánsabb kérdés, mert nyilván én a saját személyes álláspontomról tudok beszélni. Én mindenkinek javaslom, aki a rizikócsoportban van, illetve azoknak is, akik aggódnak. Tehát én azt gondolom, hogy a pandémia óta kialakult egy bizonyos túlaggódás. Tehát, hogyha valaki már kifújja az orrát, vagy köhög egyet, akkor az emberek már elkezdenek automatikusan aggódni, hogy ez most koronavírus, hiszen annyi negatív tapasztalatunk volt ezzel kapcsolatban, hogy én teljesen megértem ezeket az embereket. tehát aki aggódik, az nyugodtan vegye föl évente egyszer ezt az emlékeztető oltást, ettől baja nem lesz. Ez kijelenthető, hiszen a Pfizer ezt a piacra dobta. Ez komoly klinikai vizsgálatok és fázis 1, fázis 2 előzte meg. És azt gondolom, hogy mindenki, aki betegnek érzi magát, tegye meg, hogy felvesz egy maszkot. Én megértem azt, hogy nem lehet mindig otthon maradni, hiszen orvosként sem lehet mindig otthon maradni, amikor az ember éppen egy picit gyengébbnek érzi magát, vagy éppen egy picit megfázott. De vegyük fel a maszkot, az ilyenkor nagyon-nagyon hasznos, és akkor nem fertőzzük körbe a mellettünk ülő társainkat. Tehát én azt gondolom, hogy ez a maszk, ez nem egy ördögtől való dolog, hanem nagyon hasznos, és nem biztos, hogy baj, hogyha ez beépül a tudatunkba, hogy ezt akkor is felvehetem, hogyha nem koronavírustól félek, hanem éppen nem szeretnék beteg lenni, vagy éppen kicsit meg vagyok fázva, és nem szeretnék egy kis veszélyt sem gyakorolni a környezetemre.
Éppként az a vírus mutáció, ami most jelen van, az valóban kevésbé veszélyes, tehát kevesebb súlyos megbetegedést okoz?
Lényegesen. Lényegesebben kevesebb súlyos megbetegedés van. Nem kerülnek annyian intenzív osztályra. Mindenhol van hely, a legjobb tudomásom szerint szinte alig vannak koronavírussal fertőzött betegek a kórházban a koronavírus miatt.
És záró felvetésként ugye dolgozott és dolgozik a plazmaterápiában. Annak mi a tapasztalat, hogy segített? Mennyit segített, hogy itt volt, megjelent az egyik internetes portálon egy nagyobb, majdnem azt mondom, hogy lejárató cikk, de közben más orvosok azt mondják, hogy azért alapvetően itt fel tud mutatni ez az egész terápia komoly eredményeket. Hol az igazság? Hogy kell ehhez hozzáállni?
Én azt gondolom, hogy ott az igazság, hogy ez márciusban elindult a vérplazmaterápia, és amikor Amerikában ez egy első kísérleti készítmény elkészült, azt követően egy héttel Magyarországon a Semmelweis Egyetemen egy intenzív osztályos és egy sima COVID osztályon lévő betegnek már beadtuk ezt a terápiás készítményt. Mind a ketten meggyógyultak. Én azt gondolom, hogy olyan eredményeink vannak, és olyan fantasztikus emberi történetek, és olyan publikációk, amiket el lehet olvasni az interneten a saját eredményeinkből is, ami egyértelműen megmutatja azt, hogy amikor nem volt gyógyszer, tehát nem volt remdesivir, nem volt favipiravir, nem voltak antivirális szerek, ez az egy volt, amihez hozzá lehetett nyúlni az alapterápiás készítményeken kívül, és ez nagyon sok embernek az életét megmentette, és sok embernek sikerült így lekerülni a lélegeztetőgépről, és ma pedig már boldogan élnek. Az egyik betegem felhívott egy fél évvel rá, hogy megkapta a plazmaterápiát. Ő 60 napig volt lélegeztetőgépen, és amikor hívott, éppen Rodoszról jött vissza a kájtozásból, tehát teljesen felépült. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon sok ember életét sikerült ezáltal megmenteni, és hozzájárult ez az innováció és ez a kutatásfejlesztés ahhoz, hogy minden lehetőséget megadjunk a magyar betegeknek a lehető legjobb gyógyulásra.
Ugye korábban többször lehetett hallani olyan vírusokról, amelyekről azt írták a nemzetközi, vagy éppen a hazai sajtóban, hogy világjárványt okozhat, és hogy itt a legújabb veszély. Hallottunk, olvastunk, erről majd jött egy járvány, ami valóban világjárványá vált, és valóban nagyon-nagyon sok ember életét veszítette. Mennyi az esély annak, hogy arra kell felkészülnünk a következő években, évtizedekben, hogy akár 2, 3 vagy 5 évente jöhet egy olyan járvány, amely hasonló megbetegedéseket okoz?
Én azt gondolom, hogy a kutatásfejlesztésben mindenképp fel kell erre készülni.
Ha nem ebben orosz együttműködés alapján kell dolgozni, amiről ugye a műsor elején beszéltünk.
Ebben a témában én nem vagyok annyira kompetens, mint Jakab Ferenc professzor úr, vagy Kemenesi Gábor, akik valóban ennek a virológiának Magyarországon a legnagyobb szakértői. Igen, tehát ők azt mondják, hogy fel kell készülni, és mi pedig mindent megteszünk annak érdekében, hogy fel is készüljünk erre.
Nagyon szépen köszönöm, dr. Fodor Eszter volt a vendégünk.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Kedves hallgatóink, a nap vendégét és Mezei Dánielt hallották, további szép napot.